Esti gyors, a hírek háttere.
Döntött a parlament.
Összehangolt támadást
törvényjavaslatot nyújtottak
be. Korrupciós botrányba keveredett.
Az inflációs adatok
felfüggesztették
szerint
közleményben tiltakoztak.
Több ezren tüntettek.
Aláírták a megállapodást.
Esti gyors, a hírek háttere.
Jó estét kívánok, Szénási Sándor vagyok. Egy hír és a háttere. Dajcs Tamás váratlanul felriadt, hogy hol, az nem kérdés, hát nyilván ott, ahol elszúnyadt, és közölte, hogy amit Magyar Péter csinál, az náci tempó. Mármint az ATV munkatársainak vallási listázása, ami persze akkor sem tűrhető, ha egyáltalán nem titok, hogy a dolgozók jó része tagja a hiti gyülekezetének. Ez saját tapasztalatom is, egy időben dolgoztam ott. Ám ez mindegy. Magyar Péternek ez semmi köze, arról nem is beszélve, hogy csak azt a képet erősíti magáról, hogy indulatkezelési problémái vannak, így kiszolgáltatja magát az ATV metsző iróniájának. A csatorna közleményben reméli, hogy MP egyszer csak kipiheni a kampányfáradalmait, és újra alkalmas lesz emberi fogyasztásra. Jegyezzük meg ezt a pillanatot, mert máskor és másban az ATV jogos, ironikus fölénye tartósan átadja helyét egy sunyi, szolga cselédtempójának. Azt a felvetést, hogy egy csak félig is szavatartó médium megteheti-e, hogy behív győzelmi interjúra egy valóban ritka sikert felmutató politikust, majd az alkalmat valami sértődött magánleszámolásra próbálja felhasználni, és az amúgy sima modorú műsorvezető még pimaszul közli is, hogy ezentúl kérdése neki nincsen, már sokan megválaszolták. Hozzám azok állnak közel, akik ettől undorodnak. Azokhoz, akik viszont azt tartják bunkóságnak, hogy MP az inszinuációt észlelve elhagyta a stúdiót, lenne egy kérdésem. Közbevetés. Ha egy szót a média foga közé kap, nem ereszti. Minden zsurnaliszta azt írja, MP kisétált a helyszínről, mintha csak virágot indulna szedni. Pedig nem. Szóval a kérdés. Mi van akkor, ha magyar nem rohangál sehova, hanem a legkényesebb ízlésű MP kritikusokat is kielégítve a stúdióban marad? Nekiáll, kibontja az ATV csomagját, amiben azt sorolják fel, hogy az ő állításával szemben hányszor hívták műsorba, majd a listát elkezdi összehasonlítgatni a saját mobilja hívás listájával, és így telik el 40 papírzörgéses perc. Vagy csak simán védekezésbe, hárításba fog, és már is ott van az ATV csapdájában. Vagy esetleg félre söpri az egész szituációt, és elkezd a pártjáról és a sikereiről beszélni, akár tetszik ez a sima modorúnak, akár nem. Akár félbe akarja őt szakítani, akár nem. Ha ezt végigcsinálja, és kizárólag akkor tűnik ki a képből, amikor két vallásilag nem detektált munkatárs kicipeli, vagy rá nem oltják a villanyt, akkor minden ballibnek rendes ember lenne, aki legalább megpróbálta? Hát lehet, de kétlem. Nem azért utálják, mert modortalan. Akkor se szeretnék, ha villával enni az ellenfeleit. Maradt még ugyebár a Deutsch náci tempó szövege. Tényleg joga van egy embernek másokat egy listázás miatt lefasisztázni, akinek a haverjai folyamatosan listáznak és bélyegeznek meg egész társadalmi csoportokat? Vagy azért, mert liberális, vagy annak kinevezett filozófusok, vagy pedofilként kezelt melegek, vagy az úgynevezett soros hálózat ördög ilyen gonosz figurái, köztük a TASZ nevesített munkatársai, vagy külföldi ügynöktek titulált civilek, vagy be nem hódolt kisegyházak, lázadni merészelő tanárok, a kormányban szégyenlistára került bírók, orvosok, ellenzéki művészek, vagy Kövér László szép szavaival, nyikhaj, senkiházi, utolsó, tollforgató terroristák és újságírók, vagy éppen a baloldalinak kinevezett Magyar Péter, aki önmagában egy egész lista. Letörtem bár, de szilárdan közölnöm kell, igen, egy ilyen alaknak is joga van listázásnak nevezni a listázást. Legalább lesz egy igaz szava. Nagy dolog ez az ő köreiben, noha elvtársai már a fogalom hallatán is szakadásig tudnának röhögni.
Esti gyors, a hírek háttere.
Döntött a parlament.
Összehangolt támadást.
Törvényjavaslatot nyújtottak be.
Korrupciós botrányba
keveredett. Az inflációs adatok szerint
felfüggesztették mentelmi
közleményben tiltakoztak.
Több ezren tüntettek.
Aláírták a megállapodást.
Esti gyors, a hírek háttere.
Jó estét kívánok, Szénási Sándor vagyok. Nézzük, hogy ma este miről beszélünk. Változások a kisvárosok élén. Sok helyen 20-30 év után váltották le a fideszes vezetőket. 38%-os az uniós vámplafon a kínai elektromos autókra. Az Európai Bizottság szerint tisztességtelen támogatást kapnak a gyártók. NATO főtitkár Budapesten alkú, Magyarország nem vesz részt ukrajnai misszióban, cserében nem blokkol többségi döntéseket. Úgy tűnik, hogy Orbán Viktor ismét nyert, de az elemző szerint a szervezet tagjainak végképp elege van a magyarok kerékkötéseiből. Beszélünk arról, hogy összefogás sürget a szélsőségek ellen Macron, a baloldal valami hasonlót ígér is. A szélsőjobb előretörése miatt lesznek új választások Franciaországban. Ragadós lehet a francia példa. Németországban is sokan sürgetik az előrehozott választásokat a vasárnapi európai parlamenti eredmény után, és jogok és lehetőségek nélkül élnek több nyugati országban az orosz emigránsok. Visszataszíthatja őket a helyzet Putyin karjaiba. Tartsanak velünk!
Esti Gyors, a hírek háttere.
Ez újdonságnak számít a mostani európai parlamenti választás, ugye nem belpolitikai választásról van szó direktbe, de azért valamennyire mégis. Szóval közel 200 kisvárost elveszített a Fidesz ez alatt a választás alatt, és tekintetbe véve azt, hogy a Fidesz politikai támogatottsága most már egy ideje jó részt a kistelepüléseken, kisvárosokban, községekben erős és mozdíthatatlan, és tulajdonképpen mintha ez adná a zömét ennek a támogatásnak, ez egy elég figyelemre méltó változás. Horn Gábor van velünk, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Persze majd beszélünk arról, hogy miféle városokról van szó, de hát ez gondolom a legtöbb esetben világos, hogy tényleg kisvárosok, tehát Tiszavasvári, Tolna, Pápa, Paks, Mosonmagyaróvár, Keszhely, stb. Ilyen méretű településekről van szó. Szóval mit gondol erről a jelenségről?
Hát ugye egyrészt az látszik, és akkor ez nem csak a Fideszről szól szerintem, hanem arról az általában politikai elitellenes hangulatról, ami tulajdonképpen egy kicsit vagy nagyon is Magyar Péter sikerének az egyik okozója, hogy a helyi szintű politikában egyre erőteljesebben jelen van az, hogy a választók jobban hisznek a civileknek, jobban hisznek a helyi civil közösségeknek, mint akár a magát erősnek gondoló és a kormányzatot maga mögött tudó politikai akaratnak. Máshol is megfigyelhető, akár ellenzéki helyeken, hogy civil összefogás mögé bújva, vagy azt előre maguk elé tolva jelentek meg ajánlatok, hát sorba mondhatom Pécstől, akár a Győrben győztes ellenzéki erőként apostrofált, de civilként induló politikai szereplőket. Tehát ez egy kicsit általánosabb kérdés, mint a Fidesz háttérbe szorulása. Erről is beszélhetünk, mert szerintem ez egy fontos eleme ennek a mostani választásnak, hogy mint a helyi politikában ez a fajta nagy politika ellenesség nagyon erőteljesen megjelenne. Azok egyébként a bármelyik oldalat nézzük, az igazán nagy sikereket hozó politikai szereplők, helyi politikai szereplők, akár a én kerületemben, a második kerületben, ahol nagyon nagy fölénnyel nyert Őrsi Gergely, de vidéken, Szombathelytől kezdve másokat is tudok mondani, vagy a Buda, örök gyertes Buda Őrs, ahol nem a pártok jelennek meg, hanem civil kezdeményezésként ugyan a pártokat is akár maguk mögött tudóan a helyi ügyeket képviselni tudó és akaró politikai szereplők. Úgyhogy ez egy általános mozgás, ennek szerintem van előnye, van hátránya, de mindenképpen benne van ez a, hogy elegünk van a politikai elitből, a politikából, lehet az jobboldali, baloldali, óbaloldal, újbaloldal, bármi. Ez szerintem ennek a jele is, hogy azért tényleg 21 néhány kisvárosban, ezek közül van olyan, ahol 20 éve, vagy van azt hiszem egy, ahol talán 34 éve a Fidesz van uralmon, azért mondom, hogy egyrészt ezt látom benne, másrészt pedig tényleg én is érzékelem a Fidesz, ha nem is megrogyását, de gyengülését. Megnéztem, hogy 575 helyet vesztettek 2019-hez képest, most ebben benne vannak a helyi képviselők, polgármesterek, tehát az egész országban 2019-ben 3040 valamennyi képviselőt tudott a Fidesz adni a 20 000-ből, idén ez lement 2400 valamennyire, és azért ez nagyon jelentős csökkenés. Úgyhogy ebbe benne van ez is, amit mondtam, és benne van az is, hogy a Fidesz ténylegesen veszített a támogatottságából.
Van-e valami párhuzamosság? Aközött, hogy a helyi erők, ahogy mondtam, megerősödtek, és át akarják venni a nagy eliteknek a szerepét, és a Tisza párt megjelenése, ez a kettő összekapcsolódik-e valamiképpen?
Abban az értelemben kapcsolódik szerintem össze, hogy a Tisza pártnak miután még új kezdemény, és nem nagyon tudunk róla semmit, ez az egyik sárnya, az egyik érdekessége. Megvan az a furcsasága, hogy úgy vált nagyon rövid idő alatt politikai tényezővé, bizonyos értelemben megkerülhetetlen tényezővé, mondjuk ha a fővárost nézzük, akkor mindenképpen, hogy közben ezt az elitellenességet tudja, hiszen a szereplői, akikről nem tudunk semmit, az egyszem Magyar Péterről kívül senkiről, és ő se politikai szereplőként van benne a rendszerben. Egy kicsit én úgy értékelem, vagy úgy látom őt, mint egy politikai influencer, tehát aki a kommunikációs terepen megjelenve tud magának nagyon jelentős támogatottságot hozni. Ő is tudja azt hozni, amit egy ilyen kisváros polgármester jelöltje, hogy én vagyok az, aki se ilyen, se olyan, maga is azt mondja, hogy se jobb, se bal, hanem magyar. Nem kell mögé gondolnunk értékeket, érdekeket, nem kell mögé gondolnunk politikai múltat, amivel akár egyáltalán nem értünk egyet, vagy nagyon utáljuk, mert politika. Tehát ezt a fajta politika fölöttiséget, vagy politika ellenességet elsősorban persze az ellenzéki szavazók számára a magyar féle projekt meg tudja adni, mert nincs hozzá kapcsolva semmiféle múlt, ami másoknál van, még ha ez egy rövid múlt is, mert mondjuk a Momentum nehéz leverni mondjuk a 2010 előtti időszakot, mégis azért a Momentum politikusai, aki fiatal szereplők, kor szerint is fiatal emberek, valahogy magukkal viselik ezt, hogy ők is a politikai elit részei, és ha választani kell az ugyanazt mondó Magyar Péter között, hogy se nem Orbán, se nem Gyurcsány, akkor ezt hitelesen tudja az ellenzéki szavazó számára, vagy bármilyen szavazó számára mondani olyan valaki, aki nem vett részt semmilyen formában az elmúlt, akár csak néhány év politikájában. Tehát én ebben is érzem ezt a fajta, hogy elegünk van ebből a politikai szerepvállalásból, bárhonnan is jön, valahogy csalódott a magyar választó a politikai szerepvállalásokban, de ez mondom, igaz nagyon is a Fideszre, ami csak azért tudta, de el tudta vinni a törzsszavazóit szavazni, akik szerintem már nem is a Fideszre, hanem inkább Orbán Viktorra szavaznak, tehát ezek nem a Fidesz című pártlogóra, hanem Orbánra, mint megváltóra szavaznak, az ő megváltójukra. Úgyhogy ebben az értelemben az óriási erőfeszítés, amit Orbánék megtettek, a nagyon nagy föllövése a dolognak, egy oltár nagy hazugságra épülve, ugye, hogy itt a, vagy építve, hogy itt a béke vagy háború a tét, hogy ha nem ránk szavaztok, akkor ugye. De még ez is csak, idézőjelben ezt a csakot, csak a törzsszavazókra hatott. Nem tudta a bizonytalanokat, a Fidesz törzsszavazóin kívüli lévőket megszólítani, mert nekik elegük van ebből is. Ezt se hiszik el.
Köszönöm szépen, további jó estét.
Én is köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Minden jót. Horn Gábort hallották, a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnökét.
Esti gyors.
Véglegesnek tűnik, ha az Európai Unió azt mondja Kínának, hogy egy hónapja van arra, hogy átgondolja, megfellebbezze a döntést, amit az Unió hoz, tudnélik, hogy befelemeli a kínai elektromos autókra a vámot, gyakorlatilag 17,4%-tól egészen 38%-ig terjednek ezek a vám emelések, tehát elég különféle kategóriák vannak. Arató László van velünk, a Klubrádió brüsszeli tudósítója. Szervusz, jó estét!
Jó estét kívánok, szervusz!
Az embert persze, főleg a magyar, akkor azt is abban az érdekli, hogy mi vonatkozik a magyarországi kínai autógyárakra.
Arra ez a rendelet javaslat nem vonatkozik, mert hogy kizárólag azokra a gyárakra vonatkozik, amelyek Kínában állítanak. Egyébként vannak ott európai autógyártó cégek is, nagyok is, akiknek nem is tetszik ez az ötlet, de a Magyarországon megtelepedett és a Magyarországon gyártott és az EU, és ilyen módon az EU belül előállított vállalatokra ez nem vonatkozik. Azokra egyébként van egy tegnapi eset, vonatkozik más, mert ugye a magyar állam előszeretettel adod a támogatásokat ezeknek a cégeknek, és például tegnap közölt az Európai Bizottság, hogy a Felső Zsolcán tavaly ősszel bejelentett vállalkozás, amelyik egy brit cég, az kapott körülbelül 15 milliárd forintnak megfelelő összeget, az tiltott állami támogatásnak minősül. De ami most a kínai állam esetében, kínai cégek esetében történik, az egy egészen más kereteken belül zajló szabályozás.
Ahogy említetted, az unió jármű exportjának az egyik legnagyobb, a jótom, a harmadik legnagyobb piaca Kína. Tehát sokáig azért is ment a húzavona, hogy megérje az uniónak ilyen döntést hozni, de úgy tűnik, hogy most már a Kínában elérhető uniós nyereség kisebb, mint amit Kína az EU-ban besöpör. 2020-hoz képest például az EU piacának akkor 2,9%-át tette ki, ma már 21,7%-át teszi ki a kínai behozatal, mármint az elektromos autók behozatala, úgyhogy egy igazi vészhelyzeti riadónak tűnik az, amit Brüsszel most eldöntött.
Igen, tehát itt arról van szó, hogy a kínai és az európai cégek nem egyenlő helyzetben vannak, nem egyenlő versenyhelyzetben vannak. Azért, mert, és ez nem légből kapott dolog volt, mert megelőzte egy 9 hónapos vizsgálat, azért, mert Kínában olyan támogatási rendszerek vannak, amik aránytalan erőnyöket, erőnyökhez juttatják a kínai honosságú cégeket. Tehát olyan nem csak közvetlen szubvenciók, hanem kedvezményes kölcsönök, más piaci enyhítő intézkedések, amelyek mind-mind olyan dolgok, amikkel az európai cégek a viszonosság alapján nem rendelkeznek, és ezáltal nagyon egyszerűen látszik az árakon drágább ott egy európai autó, mint egy kínai, mert hogy a kínaiakat nem terhelik ezek a kölcspontosabban, ők nagyobb támogatást tudnak kapni az államtól, és hogyha az Európai Unión belül történik ilyen, akkor az EU fel tud lépni, mert akkor azt mondja, hogy egy állam, mint ahogy Magyarország esetében is tette, egy állam ne támogassa piasztorzító módon a magánvállalkozást. De Kínában ilyet nyilván nem tud tenni az EU, ezért ez ennek a döntésnek tulajdonképpen a háttere.
Kína ugye folyamatosan azzal fenyegetőzik, és nyilván lépéseket is fog tenni, már tett is, hogy ellensúlyozza ezeket a büntető vámokat. Most ez kicsit ilyen komikusnak tűnik, amit eddig elhatároztak, hogy tűnik a nyugatról származó importszeszes italok, például a francia konyak esetében megemelik a vámokat, mert én elhiszem, hogy a francia italok, borok, konyakok jelentősen túlárazottak, de azért ugye mégse versenytársai egy autónak, mondjuk.
Igen, ez valóban inkább, nem is tudom, egy fricska, de most már nem konyakról beszélnek ezután a bejelentés után, hanem légi közlekedés, mezőgazdaság, tehát ilyen területeket emlegetnek, hogy majd azokat fogják megcélozni. Ugye ez a kereskedelmi háború, ez nem csak az EU és Kína, hanem a Kína és az USA között is zajlik hasonló jelleggel, csak hogy az USA 100%-os vámot vetett ki az EU, ennél szerényebb volt, tehát nyilván ez egy egész, az egész világ piacot átölelő kereskedelmi küzdelem, és csak ezen a téren, de más területen is.
Gyakorlatilag te hogy értékeled ez a 38%, mert ugye ez a top büntető, ez alatt mindenféle más van. Tehát ha ezeket figyelembe veszük, akkor itt egyszerűen az unió ki akarta egyensúlyozni a tisztességtelenül megtámogatott kínai autók piaci részesedését és a Európában gyártott autók részesedését, vagy árait?
Igen, tehát ne legyen az, hogy a kínaiak azért tudnak több autót eladni, mert annyival olcsóbbak, azért, mert ők kedvezőbb körülmények között, vagy nagyobb állami támogatással, és kevesebb hasznot, vagy kevesebb működési költséget előállítva termelnek. Tehát ez abszolút erről szól. Viszont a szakértők azt mondják, hogy ugye ez a legmagasabb adókulcs, amit említett, ez a 38% valóban, tehát a legtöbb cégre, cégenként vannak ezek meghatározva, ennél jóval kevesebb, tehát az átlag mondjuk 20-21%, de azt mondják azok, akik ki is számolták mindezt, hogy az igazi egyenlő feltételekhez az kellene, hogy általánosság egy 40-45%-os vámot vessen ki az EU ezekre a termékekre, ezekre az autókra, de hát itt ugye még nem tartunk, ennél egy mérsékeltebb, de azt hozzá kell tenni, hogy ezt a számot azért növeli a már jelenleg meglévő 10%-os vám, tehát ezek a számok 10%-a a végső elszámolásnál magasabbak.
Arról beszélnek, hogy kereskedelmi háború jön, vagy már itt is van. Te hogy érzékeled?
Abszolút itt van, és itt leginkább azt lehet mondani, az EU az késő névrett erre, és most igazából olyan dolgokat próbál meg kordában tartani, ami már meg kellett volna tenni évekkel ezelőtt. Tehát a tagállami érdekek meg ellenkezőek, tehát itt ebben a történetben nagyon komoly tagállami érdekek feszülnek egymásnak. Egyik oldalon ott vannak mondjuk a franciák, a másik oldalon pedig a németek. A németek mellett felsorakoztak a svédek, és egyébként Magyarország is. Svédek azért, mert a Volvo érintett ebbe, a magyarok pedig azért, mert nem szeretik, hogyha megtüntetik, vagy megvámolják a kínai termékeket. De másik oldalon pedig elég sok tagállam és nagy tagállamok is azon vannak, hogy ez jó dolog, és ez legyen, maradjon így, hogy legyen még magasabb. Úgyhogy ez egy területe a kereskedelemnek, de én azt gondolom, hogy és volt is már, meg lesz is még hasonló intézkedés.
Köszönöm szépen, további jó estét neked!
Esti Gyors, a hírek háttere.
Kis Benedek József, nemzetbiztonsági szakértő van velünk, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Stoltenberg a NATO főtitkára Budapesten tárgyalt, már meg is volt a sajtótájékoztató. Az előzmények, Magyarország azt szerette volna állítólag elérni, hogy a NATO tagországok kívüli missziójában ne kelljen részt venni, ez nyilván Ukrajnára utal valamiképpen, illetve ezzel kapcsolatban elindultak egy olyan viták, hogy amennyiben Magyarország annyira nem akar együttműködni, akkor zárják ki például a NATO kelet-európai csoportjából, illetve gondolják meg mások is, más tagországok is, hogy akarja-e Budapest igazából ezt a tagságot. Mi derült ki az ön számára a mai tárgyalásokon?
Hát eleve, hogy a NATO főtitkárnak a budapesti látogatása azt jelenti, hogy nem olyan sima a kapcsolat, vannak problémák, vannak komoly feszültségek, és veszélybe lehet a NATO egységet, tudnék a NATO-nál. Fontos kérdés az, hogy egyhangú döntés szülessen. Na most a jövőben ezután kell tenni, hogy kivédel Magyarország. Nekem nagyon hajolt arra az időszakra, amikor annak idején a Varsói szerződésbe körülbelül ezt a politikát játszotta el Ceausescu román vezető. Aztán ők szépen kihagyták különböző döntésekből, az én értékelésem szerint ez várható a NATO jelenlegi helyzetében is, hiszen lehet azt látni, hogy aki nem akar részt venni, akkor annak nem kell részt venni az egész előkészítő tárgyalásokon, nem kap megfelelő információkat arra vonatkozóan, hogy mi a NATO-nak a szándéka. De hát, hogyha ezt egy okmányba fogják befoglalni, már pedig nyilván ezt fel fogják vetni a NATO jövő havi washingtoni csúcstalálkozóján, ami ugye a 70-es évforduló alkalmából kerül megrendezésre. Hát egy nagyon fontos kérdés az, hogy hogyan alakul a NATO jövője. Számomra figyelemre méltó volt az, hogy a főtitkár azzal kezdte a beszédét, hogy a Magyarország a NATO megbízható szövetségese volt. Nem azt mondta, hogy szövetségese pont, hanem volt. Tehát itt a múltidőnek a használata az azért elég sajátos volt. Van, aki fölfigyelt rá, van, aki nem. Én minden esetre észrevettem ezt a kis apró megjegyzést, ami nem csak szurkapiszka, hanem egy reális helyzetértékelés. Én úgy gondolom, hogy itt még nagyon sok kérdés fog felmerülni. Tehát az, hogy most mind a két fél azt mondja, hogy megelégedett a tárgyalásokkal, nyilván ezek kemény beszélgetések voltak, és hát előkészítésre kerültek. Itt azért nem egyértelmű a NATO szempontjából az, hogy mi lesz a viszony Magyarországhoz. Tehát ha fölmerült az, hogy akár ki is lehet lépni a szövetségből, az nagyon komoly biztonsági garanciát jelentene, illetve vannak hiányát jelenteni Magyarország számára. Én úgy gondolom, hogy itt még részletek majd föl fognak merülni. Gondolok itt például arra, hogy befogadó nemzeti támogatás. Mi van akkor, ha Magyarországon keresztül mennek csapatok, hogyha ne talántán háború van. Most nem Ukrajnára gondolok egyértelműen, máshol is lehet, és más okokból is mehetnek. Most erre itt nálunk egy külön szervezetet hoztak létre, amelynek az a feladata, hogy megkönnyítse a NATO csapatoknak a Magyarországon történő áthaladását. Na most, hogyha ez megtalántán Ukrajna irányába megy, a mostani megállapodás alapján Magyarország ebben nem vesz részt, tehát ennek a két szervezetnek a létrehozása, amely egyébként nagyon jól működött most a gyakorlatok idején, és hát elég komoly gyakorlatra tettek szert, hát a jövőben be nem lesz szükség, mert mi ebben a feladatban nem veszünk részt. Tehát én úgy látom, hogy megbízhatóság, politikai megbízhatóság, katonai közreműködésnek a hiányából nem fogják a többi ország részéről ezt az egész magyar hozzáállást értékelni. Mert itt egy fontos kérdés az, hogy Stoltenberg még őszik főtitkár lesz, utána lesz egy másik főtitkár, arról most nem szólt a fáma, hogy Magyarország azt is uponálni akarja, viszont azt mondta a miniszterelnök úr, hogy Magyarország semmiféle olyan megállapodást, amit a többség akar, nem fog oponálni, tehát gyakorlatilag ebben megállapodtak.
Most akkor hogy értjük ezt? Magyarország elment a falig, és megállt egy milliméterre előtte, vagy pedig hát most már inkább a koccanásról beszélhetünk, aminek olyan következménye is lehetnek, amit ön is fölvillantott, hogy azt mondja a többi tagállam, akkor köszönjük szépen, nem kérjük a részvételt.
Én az utóbbi mellett szavazok, tehát itt azért lesznek vélemények. Kíváncsi vagyok, hogyan fogják ezt rezálni a szövetségeseik. Elsősorban mondjuk az Egyesült Államok, de megnézhetjük a kelet-európai szövetségeseket is, mert látjuk azt, hogy itt vannak együttműködési területek, például a kelet-európai országok között, amit ugye most szerveztek meg, Magyarország nem vesz részt. Tehát, hogyha úgy dönt az ország, hogy a közös tevékenységben nem vesz részt, akkor nyilván a többiek ezt nem tetszik. És azt sem tetszik, hogy van egy közös határozat, amit a 32 országból 31 támogat, és egy oponál, akkor ebben az esetben azért azt mondják, hogy el kéne gondolkodni a jövőben, hogy ezt az országot hogyan hívjuk meg, hogyha még csúnyábbat akarok mondani, mit akarunk az ország védelmére mi áldozni abban az esetben, ha tényleg egy komoly helyzet alakul ki, mert akkor ha ők nem, akkor mi sem. Tehát ez egy nagyon, nagyon kölcsönös téma, és érzéken.
Van-e a NATO-nak egyébként olyan terve Ukrajnával kapcsolatban, amivel viszonylatban, aminek a relációjában Magyarország aggodalma érthető? Tehát mondható azt, hogy azért van benne valami, hogy ebben nem akarnak a magyarok részt venni. Tehát itt a magyar propagandában konkrét háborús NATO célkitűzésekről van szó, de ez megfelel a valóságnak.
Nem felel meg a valóságnak, hát szó nincs arról, hogy NATO csapatok mennének Ukrajnába, és hát ne felejtsük el, hogy azért ennek semmiféle konkrét megnyilvánulása addig nem volt, hogy csapatokat küldenek. Kiképzőket igen, de kiképzés, erre való felkészítés, egy haditechnikai eszközök használatára vonatkozó képzés, az nem egyenlő azzal, hogy a frontvonalban mennek harcoló csapatok. Ez egy teljesen más feladatot jelent, úgyhogy a NATO országok részéről nem merült fel az a kérdés, hogy mennek Ukrajnába katonai erők harcolni. Ez Magyarországon merült fel, nyilván az egy propagandafogás a magyar kormányzat részéről, amit azért helyre tudtak tenni Magyarországon is meglehetősen sokan, külföldön meg csak néznek, hogy most tulajdonképpen miről beszélnek a magyarok.
Hát, még egy rövid kérdésre, rövid válaszra van időnk. Van értéke Magyarországnak Moszkvában és Pekingben úgy, hogy már nem NATO tag?
Hát szerintem nincs, mert egy elég meglehetősen kis ország vagyunk. Haditechnikai szempontból ugye most kezdődött meg még az átállás, de ez még nagyon messze van a befejezéstől. Tehát nem vagyunk tényezők. Nem vagyunk tényezők gazdaságilag, GDP szempontjából, tehát annyira nem. Politikailag viszont igen. Politikailag ez nagyon sokat számít, és nagyon örülnek az oroszok is, meg talán a kínaiak is, hogy gyakorlatilag azt bizonyítjuk ezzel a cselekedettel, hogy a NATO nem egységes. És ezt nyilvánvaló, hogy a mi orrunkra fogják húzni, majd a többi ország részéről.
Köszönöm szépen, további jó estét!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Minden jót! Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt hallották.
Esti gyors!
Macron francia elnök arra szólítja fel a francia demokratikus erőket, hogy próbáljanak egy egységfrontot létrehozni. Az egységfront az én kifejezésem, azt hiszem, hogy ő nem használta ezt, de minden esetre egy olyan fölállásról lenne szó, ami hatékonyan ellen tud tartani a Marine Le Pen féle tömörülés sikerének. Gyakorlatilag Franciaországot ugye fölforgatta az európai parlamenti választásokon ennek az erőnek a sikere, és Macron attól tartott, hogy ennek súlyos belpolitikai következményei is lesznek, ezért oszlatta föl a nemzetgyűlést. Kérdés, hogy most egyik vagy másik pozícióban levő erő hogyan áll, tehát ki mire kész, ki milyen társakat akar választani magának, és hát egyáltalán hogy néz ki a helyzet. Sós Eszter Petronella politológus van velünk, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Hát ez lenne a kérés, vagy kérdés.
Röviden próbálom összefoglalni blokkonként. Nagyon gyorsan változik a helyzet, de amit biztosan tudunk. A baloldal bejelentette, hogy közösen akar indulni, tehát egy ilyen népi frontot vagy népfrontot óhajtanak létrehozni, és egy elvi megállapodásról már beszélnek, tehát hogy a jelöléseket már elosztották. Azt tudjuk, hogyha igazak a szivárgó információk, hogy a lázadó Franciaországnak lesz a legtöbb jelöltje, a szocialisták másodikak lesznek, ami ugye egy érdekes fejlemény, mert a szocialisták több szavazatot kaptak, mint a radikális baloldal, tehát azt feltételezi az ember, hogy akkor ez valami csomag lehet, amiben nyilván miniszterelnök jelöltről és programról is fognak tárgyalni. Hát ezt még nem tudjuk, és azt viszont tudjuk és ismerjük, hogy ezek között a baloldali pártok között azért komoly álláspontbeli különbségek vannak, olyan aprócska kérdésekben, mint például Ukrajna, de alapvetően az európai integrációhoz való viszony, vagy akár a laikus államhoz és a köztársasághoz való viszony, tehát itt elindult ugyan egy együttműködés, de sok a nyitott kérdés, figyeljük. A jobb oldalon is úgymond felfordulás van, és talán nem túlzás ez a kifejezés. A republikánusok elnöke Eric Ciotti bejelentette, hogy együtt kíván működni a nemzeti tömörüléssel, tehát választási szövetséget akar kötni, és erre kitört a palota forradalom a pártjában. Azokban a percekben, amikor beszélgetünk, egy ülést hívtak össze, valószínűleg nem teljesen az alapszabálynak megfelelően, azért, hogy Ciotti pártelnököt úgymond leszedjék és megbuktassák. Ő erre úgy reagált, hogy bezárta a pártszékházat, és mindenkit hazaküldött, úgyhogy most egy másik helyszínen tanácskoznak azok, akik nem értenek vele egyet, és hát úgy tűnik, hogy a pártelit többsége nem ért vele egyet, úgyhogy ez a párt gyakorlatilag a pártszakadás szélén van. Na most azt is mondhatjuk, hogy ez a helyzet, amit itt felrajzoltam, ez nincsen Macron elnök ellenére. Egyrészt tegnapra meghirdetett egy sajtótájékoztatót, amit mára tolt, és hát látva a republikánusok fejleményeit, valószínűleg azért, hogy azt követhesse mindenki, mert a mai sajtótájékoztatón hosszan beszélt arról, hogy a bal oldalon a mérsékeltek összefognak a szélsőségesekkel, és nem lesznek kormányképesek, meg arról, hogy a jobb oldalon a mérsékeltek összefognak a szélsőségesekkel, és nem lesznek kormányképesek. Természetesen arra futtatta ki az üzenetét, hogy az egyedüli kormányképes erő a centrum, de hát mindeközben azt olvashatjuk, hogy a centrumban is vannak feszültségek, és a feszültség forrása maga Emmanuel Macron, mert hogy úgy tűnik, hogy megtört a varázs, és hát sokan gondolják úgy most már a centrumban, hogy Macron többet árt, mint hoz, tehát próbálják elérni, hogy például a kampányban korlátozottan vegyen részt, de hát ma éppen ugye egy sajtótájékoztatón megszólalt. Egyelőre még konkrét jelölteket senki nem jelentett be véglegesen, 16-a a határidő, és hát akkor van még egy dolog, és akkor ezzel fejezem be a gyors körképet. Van az Alkotmánytanács előtt egy beadvány, amely azt a rendeletet kérdőjelezi meg, amellyel Macron feloszlatta a parlamentet, arra hivatkozva, hogy túl rövidek a határidők, tehát itt van egy ilyen érdekesség, mert hogy találtak némi ellentmondást az alkotmány és az eljárási jogi törvények között, ezt majd fel kell oldania az Alkotmánytanácsnak, de a munkahipotézis az az, hogy június 30-án és július 7-én választanak a franciák, vasárnapig kiderül, hogy pontosan mi lesz a kínálatban.
Azt lehet az előzetesekben olvasni, hogy Le Pen pártja lesz a legerősebb párt Franciaországban, ebből nem következik, hogy kormányzóképes is. A másik kérdés ezzel kapcsolatban viszont az, mert említette ezeket a felfordulásokat és kis helyi lázongásokat a pártokon belül, hogy tulajdonképpen Macron egy sziklát dobott a tóba, tehát nem nagyon számítottak a többiek erre, hogy újra akarja keverni a kártyákat, hogy most már két képzavarral is megküzdjek?
Az a helyzet, hogy azért Párizsban ott volt a levegőben az előrehozott választás. Ugye nem volt abszolút többség a parlamentben, kisebbségi kormány, és folyamatosan ott volt a bizalmatlansági indítvány elfogadásának a réme a kormány feje fölött, de talán arra kevesen számítottak, hogy ilyen gyorsan, ilyen határozottan és ilyen kíméletlenül fogja ezt Macron rendezni, és most. Egyébként is az a tapasztalat, hogy Macron a nagy döntésekkel húzza az időt, halogat, és most nem tette meg, 2 óra hosszáig tudták az exit pollokat tárgyalni a pártszékházakban és a médiában, és este 9-kor elindította a nemzetgyűlési kampányt. Ettől függetlenül vannak olyan pártok, például a Nemzeti Tömörülés, ahol azt mondják, hogy nekik volt tervük az esetleges feloszlatásra. Valami talán a Reneszánsznál is lehetett, de azért az az ember benyomása, hogy Macron még a sajátjait is meglepte. Tehát azért korlátozott lehet az az előzetes felkészülés, meg hát nyilván újra kell ilyenkor a szövetségesekkel osztani úgymond a piacot, úgyhogy mindenkit meglepett Emmanuel Macron elsősorban az időzítéssel. Tehát maga a dolog, hogy itt benne van a levegőben az előrehozott választás, az önmagában nem volt meglepő, hanem az időzítés és a határozottság.
Ha sikerül a terve, a mesterterve, akkor gyakorlatilag itt egy sokszínű koalíció áll majd össze? Köztük kereszténydemokratákkal, szozdemekkel, zöldekkel, stb.
Hát most egyelőre nem erre megy azért a folyamat. Tehát egyelőre arra megy a folyamat, hogy itt 3 blokk fog ennek a történetnek nekiindulni. Ugye a baloldalról tudna elszipkázni, de hát a szocialisták szipkáztak tőle az EP választáson, tehát kicsit más a dinamika. És hát nagyon úgy néz ki, hogy ez a 3 erő fog összecsapni, de nem akarom elkiabálni, mert tényleg irtózatosak a mozgások, és akár 2-3 óra hosszánként változik a helyzet. Ugye itt mindenkit köt egy dolog. Ez egy kétfordulós választás, többségi választás, és 12,5%-ot össze kell hozni ahhoz, hogy valaki bejusson a második fordulóba. Na most jelen pillanatban a Nemzeti Tömörülés az a politikai erő, amelyiknek ez egészen biztosan nem okoz gondot. Ugye Macronék valamennyivel fölötte vannak ennek a küszöbnek. Egyes mérések szerint parlamenti választáson inkább olyan 18-19% körül állnak, mint sem alatta, tehát kicsit erősebbek, mint az EP választáson, de a baloldalon például egyik párt sincs egészen biztosan e fölött, a küszöb fölött, tehát mindenkinek érdeke az együttműködés, még abban az esetben is, hogyha ők esetleg, amikor összefognak, kevesebb szavazatra számíthatnak, mint külön-külön, már pedig a mérések szerint ez a helyzet, de még ezt a szavazatvesztést is bevállalják azért, hogy a második fordulóba oda kerüljenek. Nyilván ott egy másik kampány kezdődik, ott már mindenki amellett fog érvelni, aki nem nemzeti tömörülés, hogy a nemzeti tömörülés ellen szavazzon a választó, de hát addig el kell jutni, és azért ez a 12,5% mondjuk egy 10%-os pártnak, vagy egy 5%-os pártnak, hát nem egy életbiztosítás. Igen. Tehát itt most mindenki ezen dolgozik, ezen gondolkodik.
Köszönöm szépen, további jó estét!
Köszönöm szépen, viszont hallásra!
Minden jót! Sós Eszter Petronella politológust hallották.
Esti Gyors, a hírek háttere.
Kétlem, hogy Macron elnök döntése indította volna be a németek fantáziáját, de tény, hogy erre hivatkoznak sokan Németországban, akik előrehozott választásokat szeretnének, és hát ez a bal oldalon is jellemző lehet. Egy általános felmérés szerint a német kormány 1945 utáni német történelem legnépszerűtlenebb kormánya, és Scholz kancelláról a németek 70%-a gondolja azt, hogy nem dolgozik jól. Tehet Péter van velünk, a Bécsi Duna Régió és Közép-Európa Intézet tudományos munkatársa. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Persze, ha bármi történik, az csak ősszel történhet, akkor lesz 3 tartományi választás. De ez mennyire, hogy mondjam, csak a újságírók fantáziája, vagy a hivatásos közvéleménykutatóknak az esetleges félremérése, amiről eddig beszéltem. Tehát valóban van-e egy ilyen kormányváltó hangulat Németországban?
Hát ez biztos, hogy a 3 koalíciós partner, tehát a szociáldemokraták, a zöldek és a liberálisok, ők hatalmasat vesztettek a mostani európai parlamenti választásokon, de ez nem volt nagy meglepetés, tehát előzetesen is ezt lehetett tudni, valóban nagyon nagy az elégedetlenség a kormánnyal szemben, főleg azért, mert a kormányzás gyakorlatilag 2021 óta arról szól, hogy az egyes pártok a koalícióban egymást blokkolják. Tehát a szociáldemokraták sikeresen akadályozzák a liberálisokat, a liberálisok sikeresen akadályozzák a zöldeket, a zöldek sikeresen akadályoznak mindenkit, de azon kívül, hogy az egyik se tudja így végrehajtani a programját, hát értelemszerűen ebből nem jön ki semmi, és ezért maguk a pártok szavazói is, tehát a koalíciós pártok szavazói is elégedetlenek, és persze nagyon nagy az elégedetlenség az ellenzék körében is, főleg ezt a CDU tudja jól kihasználni, a CDU és CSU, de ugye az AfD is nagyon megerősödött, noha a vártnál azért kevesebbet kapott az EP választásokon ezzel a 16%-kal, de végül is azért második erő lehetett, és ezért arról már régóta beszéltek, hogy esetleg egy kancellárcsere lehetséges, tehát mondjuk, hogy Boris Pistorius védelmi miniszter vehetné át Olaf Scholznak a szerepét, mert gyakorlatilag ő az egyetlen miniszter, aki valamelyest népszerű, és hát az ukrán-orosz háború miatt az egész honvédelem kérdése, védelem kérdése sokkal fontosabbá vált. Másrészt pedig valóban megvan az a hangulat, hogy főleg a kelet-német választások után, ha ott az AfD első pártként fut be, akkor mindenképpen elképzelhető, hogy esetleg mondjuk a szabaddemokraták kiszállnak, mert ők a leggyengébb láncszem a kormányon belül.
Voltak éppen mi az, amivel a leginkább problémájuk van a németeknek, mert ha a gazdaságra gondolunk, akkor pár évvel ezelőtt vagy talán másfél évvel ezelőtt az volt a legfőbb vád az Unióban a németekkel, a német kormánnyal szemben, hogy olyan iszonyatos gazdaságmentő csomagot csinált, amihez hasonló csak az amerikaiak, persze mások az arányok. Tehát a gazdaság olyan nagyon nem panaszkodhat rájuk elvben. Viszont sokan mondhatják azt, hogy hozzájuk köthető az AfD-nek a fölemelkedése, már amennyiben ez igaz.
Ugye a gazdaságban is vannak azért problémák, ez főleg ugye a Covid utáni időszakból a kilábalás, valamint sokan azt mondják, hogy a zöldeknek a klímavédelmi terve az is ugye például mondjuk a német autóipar számára hátrányos, már pedig a német autóiparhoz akár több százezer munkahely kötődik, tehát itt azért vannak problémák, és főleg a gazdasági körökből bírálják éppen ezért a kormányt. De a gazdaságban sincs egyértelmű irány, tehát nem lehet azt mondani, hogy mondjuk a kormány egyfajta baloldali osztogatást, újraelosztást valósítana meg, mert amint mondtam, ezt a liberálisok mindig blokkolnák. A liberálisoknak csak annyi a fontos, hogy ne legyen költségvetési hiány, hiszen ez ugye az alkotmányban is bele van írva, de emiatt a szociáldemokraták nem tudják végrehajtani a terveiket, a szociális terveiket, miközben a gazdaság részéről azért nagyon sokan kritizálják a zöldeket a klímapolitika, a klímavédelem gyorsasága miatt, mondván ez a német iparnak hátrányos lenne. Tehát éppen egyébként mondjuk a szokásos témák, mint migráció és hasonló, mellett pont a gazdaság az, ami miatt ez a kormány nem túl népszerű.
Van-e olyan kihívó már persze a korábbi CDU-CSU-n túl olyan, amivel ez a pártszövetség majd aztán valamiféle koalícióról léphet? Ugye az egyik leghangosabb bírálója a kormánynak éppen a Bayer miniszterelnök, aki a CSU elnöke is, Markus Söder. Szóval ha ez a pártszövetség a mostani kormány bukása esetén egy előrehozott választáson nem tud egyedül kormányozni, akkor van-e partnere?
Hát a CDU-CSU ugye olyan 30%-ot kapott most az EP választáson, és erre mérik a közvéleménykutatók országosan is, tehát mindenképpen kell neki egy partner. Ráadásul most egy nagy koalíciósa jön neki, hiszen az SPD már nem is nagy párt igazából. Tehát valószínűleg, ha egy új választás jönne, az elképzelhető, hogy egy mondjuk kereszténydemokrata, liberális zöld kormány eredményezne, mondjuk Friedrich Merz vezetésével, ugye ő a CDU-nak az elnöke, és érdekes módon valószínűleg egy ilyen kormány jobban tudna működni, hiszen a zöldeknek annyira azok a szociális kérdések, amelyek a szociáldemokratáknak fontosak lennének, nem annyira számítanak. A liberálisok és a kereszténydemokraták értelemszerűen jól kijönnének, és mondjuk a klímapolitikában tudnák a zöldek magukat érvényesíteni, de egy ilyen konzervatív, liberális zöld kormány vélhetően népszerűbb lenne, vagy dinamikusabb lenne, mint a jelenlegi kormány, amelyben csak annyi látható, hogy nem hoznak döntéseket, egymást blokkolják, és Scholz kancellár pedig a legtöbb esetben hallgat, hogyha valamilyen koalíciós konfliktus van. De a CDU esetében az a sajátos, hogy ugye ők jobbra húzódtak, tehát ugye Friedrich Merz vezetésével a párt sokkal jobbrább áll, mint Merkel alatt, és emiatt ők is elkezdték nagyon élesen támadni mondjuk a zöldeket. Friedrich Merz még pár hónapja azt mondta, hogy a zöldek a legfőbb ellenségek, amiből aztán végül visszatáncolt, már csak azért is, mert számos tartományban együttműködnek, de a jobbra tolódás az látható az egész német politikában, nyelvezetben, de az mondjuk kizárt, hogy egy olyan helyzet alakuljon ki, ami mondjuk Ausztriában várható, októberben, hogy a konzervatívok a szélső jobb oldallal álljanak össze. Tehát ilyen értelemben Németországban ez a cordon sanitaire, a éles elhatárolódás az AfD-vel szemben működik. Tehát a CDU-nak a szociáldemokraták, a liberálisok és a zöldek közül kell választania mondjuk két partnert ahhoz, hogy együtt tudjanak működni. De mondjuk az előzött választások témájához azért hozzá kell tenni, hogy a német politika azért szereti a stabilitást. Tehát nem túlságosan valószínű egy ilyen előrehozott választás. Esetleg kancellárcsere lehetséges. Ugye ilyen történt már Németországban 1982-ben, amikor Helmut Schmidtet, Helmut Kohlra a parlament maga lecserélte, és még a kormány maga is változott ezáltal. De egy előzött választáshoz a jelenlegi koalíciós partnereknek sincs érdekük, mert totális kudarc lenne számukra. Mert szerintem ők ezt a másfél évet még valahogy vitatkozva egymással kihúzzák.
Köszönöm szépen, további jó estét.
És köszönöm.
De jó. Tehet Pétert hallották, a Bécsi Duna Régió és Közép-Európai Intézet tudományos munkatársát.
Esti gyors.
Igazán pontos számai senkinek nincsenek, de föltehetően több száz ezren élnek. Az Oroszországot övező országokban is lehet ez mondjuk egy sztán, tehát egy Tadzsikisztán vagy Türkmenisztán, lehet ez Grúzia, de nyugat felé haladva lehet ez bármelyik nyugat-európai ország, ahol nagyon sokan próbálnak megkapaszkodni valamiképpen azok közül, akik nem putyinisták, akik nem támogatják az ukrajnai háborút, és akiknek sok reménye nincs akkor sem, hogyha háborúnak vége van és hazatérhetnek. Nemes Gábor külpolitikai újságíró van velünk, szervusz, jó estét!
Szervusz, jó estét!
Az ő sorsukról kérdeznélek, hogy gyakorlatilag, hát a félig meddig megkapaszkodva, tulajdonképpen ugye nyilván nehezen megélve, mert hát nem minden képesítésük vagy képzettségüket tudták ott alkalmazni, és használni, és megfizettetni. Élnek egy olyan világban, ami nem az övék, és a sajátjuk pedig legalább annyira üldözi őket, mint amennyire idegen közegben vannak. Szóval mi tudható erről a nagyon nagy tömegről?
Igen, először is a számuk. Tehát te mondtál több százezeret. Én 800 ezer és 1 millió között itt láttam, hogy ennyi emigráns volt a háború kitörése óta, de sajnos ennek nagyjából a fele közben hazatért, kényszerűen hazatért. Miközben ezek zöme magasan képzett munkaképeskorú, nem sokára munkaképeskorban lépő ember, sőt jó részük hiány szakmákban dolgozik, és hát főleg Putyin ellenesek. Na most, ha otthon vannak, akkor kényszerűen Putyin hadseregét, vagy az orosz gazdaságot, Putyin gazdaságát erősítik. Ha meg nyugaton vannak, mondjuk az az ideális, de akár a szomszédos országban, akkor ott végeznek, vagy végeznének hasznos munkát, és nyilvánvalóan szükség is lenne rájuk. Tehát érdemes lenne elősegíteni az idejövetelüket, a beilleszkedésüket és a munkavégzésüket, de nem. Minden megteszi a fogadó vagy a nem fogadó országok, hogy ez ne következzen be. Ugye a finnek, a baltiak, meg azt hiszem a lengyelek, azok eleve lezárták a határt az oroszok elől. Most egy csomó ország nem ad ki senkinek vízumot, még katonaszökevénynek sem, üldözöttnek sem. És akiknek kiadnak, például a németek, azok is nagyon módjával. Szóval így aztán hát rengeteg olyan ilyen félig meddig illegális lejárt turista vízummal valahogy itt ragadt vagy ott ragadt egy ember van, de ez is nehéz, mert ugye a pénz elfogyott, amit vittek magukkal, de ha egyébként még van is munkájuk vagy pénzük, hát próbálj meg orosz papírokkal, még ha legális is vagy, mondjuk egy bankszámlát nyitni nyugaton, az Európai Unióban, vagy akár Magyarországon. Nem nagyon fog sikerülni.
Egy történet van ezzel kapcsolatban, bár ez meglehetősen speciális, a Medúza nevű független orosz hírportáról beszélek, amely ugye Rigába menekült és onnan üzemel, és hát a főszerkesztője néhány hónappal ezelőtt közzétett egy levelet, hogy otthon üldözik és bebörtönzik őket, fölidézte, hogy hány mérgezéses támadást indítottak független orosz újságírók ellen, ebben sokan bele is haltak, és hogy mennyire bizalmatlan, gyanakvó, sőt ellenséges légkör veszi körül őket ott, ahol működnek, mert senki nem hiszi el igazából, hogy nem Putyin 5. hadseregét képviselik. És hát ez a panaszlevél, amitől nem tudom mit várt a főszerkesztő, ez nagyon keserű állapotokat ír le. Ugyanakkor a másik oldalra meg az ember azt mondja, hát értem a baltiakat, hogy nem akarnak még több orosz befogadni, vagy értem a nyugat-európaiakat, hogy nem akarnak óriási orosz kolóniákat elfogadni és betelepíteni. Szóval,
hát igen. Én nem értem. Én egy történelmi példát hoznék. Egy pozitív történelmi példát. Az első világháború és hát az orosz forradalom után az orosz emigránsok Nyugat-Európában. Ezek komoly szerepet játszottak például abban, hogy Berlin, általában Németország, egy óriási kulturális forradalmat, kulturális fellendülést élt át. És hát azért a két világháború közötti Párizst is nehéz lenne elképzelni az orosz emigránsok nélkül, és a művészi életet ott. Tehát azért ennek nem mindig vannak csak negatív hozadékai, és azokban az országokban érdekes módon, ahol befogadták őket, és ahova könnyebben bejutnak, mert nem kellenek papírok, például Grúzia, Kazaksztán, Kirgizisztán, Örményország, hát ott például föllendítették a gazdaságot. Tehát ott kifejezetten érezhető a gazdasági fellendülés. Más kérdés, hogy ugyanakkor meg a lakáspiacot hát tönkretették, pontosabban olyan mértékben elszabadultak a lakásárak, ami már a helybeliek számára elviselhetetlen, és ez megint csak egy negatív reakciót váltott ki. De azért vannak nagyon érdekes ilyen negatív, pozitív, vagy nem tudom milyen példák. De valahogy Törökország egy jó tippnek számított a közvetlen a háború kitörése után. De most már onnan is kiszekírozzák őket. Tehát állami politika, hogy menjenek Isten hírével.
És mert túl sokan vannak?
Mert sokan vannak, mert szintén a lakáspiac, meg ezek egy jó része logikusan nehezen fölfogható. Hát olyan országok próbálnak jól képzett és Putyin ellenes orosz szakembereket kiszekírozni, akiknek égetően szükség lenne erre, de hát miért Magyarországnak nem lett volna szüksége mondjuk néhány szíriai orvosra, akiket hát szóba se álltunk velük. És például sokan ma Szerbiába mennek, ez is egy érdekes dolog, tehát most, most Szerbia az ahova például Törökországból átmennek, mert oda se kell vízum egyébként, csak ott meg ugye az a probléma, hogy elég sok a Putyin barát, és nem érzik magukat biztonságban, és egyébként ezekben a Oroszország körzeltik, vagy környéki kis állam, vagy nagyobb államokban, ott is hát az orosz rendőrállam hosszú keze nagyon sok embert ott utolérhet, és az ottani hatóságok gyakran együttműködnek az orosz szolgálatokkal, de még erre sincs mindig szükség. Például Örményországban nemrég orosz katonák a nyílt utcán elraboltak egy orosz katona szökevényt, és Oroszországba szállították, anélkül, hogy a örmények ebbe beleszólhattak volna.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. További jó estét.
Szia, viszhallásra.
Nemes Gábor külpolitikai újságírót hallották.
Esti Gyors, a hírek háttere.
És itt a műsor vége. Csorba László, Lehocki Mirjam, Józsa Márta és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket. Minden jót!
Esti Gyors. A Klubrádió hírháttérműsorát hallották.